Csendesedjünk el testvérek az ének után, és hajtsuk meg a fejünket imádkozva. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy olyan jó volt énekelni ezt a mondatot, amit a te igédből a szívünkbe talán már bevéstél, hogy mindenre van erőm benned. Köszönjük neked, hogy megőriztél az elmúlt időben, hogy erőt adtál az életünkhöz, a nehéz terhek hordozásához. Köszönjük, hogy kegyelmedből megérhettük ezt a mai napot, elhoztál ide, és köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy veled lenni és egymással lenni csodálatos ajándék mindig. Kérjük, hogy szentelj meg bennünket ezen a helyen, áld meg a mi életünket, szívünket, áld meg nyitottsággal, őszinteséggel, hogyha leleplezel, akkor nyíltan tudjuk kimondani, igen, Uram, igazad van, és amikor megoldást kínálsz, akkor tudjuk elfogadni, és kimondani, köszönöm, Uram. Kérjük, hogy hagyd legyen ez a hét mindnyájunk számára, akik itt vagyunk, áldások forrása. Kérjük, hogy fakaszd fel a te élet folyamaidat, Urunk, ezen a helyen. Újra, ahogyan tetted és teszed ezt olyan sokszor. És hagyj, olcsa ez a mi szomjunkat, és hagyj tegyen készí bennünket, hogy mások számára egy szomjat oltó életté váljunk. Kérjük, Urunk, hogy hagyj legyen így minden a te dicsőségedre és minden a mi javunkra, kegyelmedből, irgalmadból, nem a mi érdemeinkért, hanem a te drága áldozatodért, Úr Jézus Krisztus, aki meghaltál a Golgotán, hogy mi élhessünk szabadon. Köszönjük, hogy feltámadtál, és köszönjük, hogy újjászülsz bennünket élő reménységre. Amen. Szeretett testvérek, remélem, hogy hallható, amit mondunk, ha nem, akkor azt tessenek meg jelezni. Itt ez az erősítő azért van, azért hoztuk ki, hogy talán jobban hallható legyen mindenkinek. Ha tényleg valaki nem hallja valami miatt, akkor jelezze majd ezt, hogy még állítsunk rajta, vagy változtassunk. Isten kegyelméből ezen a héten a Máté írása szerinti evangélium 5., 6., 7. fejezeteit fogjuk olvasni. Az úgynevezett hegyi beszédét az Úr Jézusnak, és ennek a hegyi beszédnek szeretnénk megérteni az üzeneteiből annyit és úgy, ahogyan Isten most elkészítette ezt számunkra. Nyitott szívvel és engedelmességre való készséggel hallgassuk, olvassuk az igét. Most ezen a mai délelőttön a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetének 1.-2. versét olvasom, és szeretnék a hegyi beszédről és erről a mondatról a bevezetőben elmondani gondolatokat. Így hangzik Isten igéje a Máté írása szerinti evangéliumban a megnevezett helyen. Amikor meglátta a sokaságot, tudnélik Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. 2 pont van itt utána, úgyhogy ami következik, az következik majd reménységünk szerint a délutánokban, a következő alkalmakon, délutánban, délelőttben. Itt az Alföldön, ahogyan ide érkeztek a testvérek, nem találkoznak hegyekkel, még dombokkal is alig, és most mégis lélekben egy hegyre visz fel bennünket ez az ige, a hegyi beszéd üzenetével, Jézus Krisztussal. Szeretnék itt az előjáróban néhány gondolatot elmondani, próbálok az időre is figyelni majd, azzal kapcsolatban, hogy milyen különös jelentősége van egyfelől, talán ez most bevezetőül nem lesz hiába való annak, hogy mi is hogyan kötődött Jézus Krisztus életében a hegyekhez. Érinteni szeretnék ebből valamit. Mert Jézus Krisztus egész itt léte, földön léte, különös módon kötődik hegyekhez, és ezeknek a hegyeknek mindnek van üzenete, úgyhogy erről külön lehetne beszélni. Most ebből az egy hegyről fogunk természetesen és az elhangzottakról beszélni, de talán nem hiába való, ha végig gondoljuk ezt, és egy kicsit ezt az ívet is végigjárjuk most Jézus Krisztussal lélekben. Jézus első munkájának, illetve a munkájával való készülésének az első alkalma és hegyekhez kötődik. Az első a megkísértés hegye. Emlékszünk talán erre, és most nem részletezem minden részében majd ezt. A Sion hegyén álló templom párkányára állította fel a kísértő Jézust, és arra buzdította, hogy vesse le magát. hiszen Isten fia lévén nem eshet bántódása. Megdöbbentő ezt a hegyet látni, és ezt a próbát, amit Jézus győzelemmel kiállt. Aztán azt olvassuk éppen a megkísértés történetében, hogy egy magas hegyre vitte fel Jézus, hogy a világ minden országát megmutassa neki. Ez is megdöbbentő volt, mert arra akarta kérni, arra indította a sátán Jézus, megkísérte őt, hogy imádja őt. Aztán a harmadik esemény, ami Jézus életét hegyekhez köti, amikor a názáreti otthonában hazatérve bemegy a zsinagógába, és emlékszünk rá, felolvassa Isten igéjét, a beteljesedő proféciát, és ezt követően, amikor elmondja ezt, ez ma teljesedett be fületek hallatára, akkor a városuk melletti hegyről szakadékba akarják lökni Jézust. Aztán amikor Judeából Galileába tartott, Sikem közelében, Jákob kútjánál beszédbe elegyedett egy asszonnyal, a samáriai asszonnyal, és miután feltárta, hogy ki is ő, és mi van az asszony szívében, felnéztek együtt, mert az asszony is kérdést tett fel Jézusnak, a Garizim hegyére, emlékszünk talán erre is, és az asszony ezt a kérdést tette föl, hol kell imádni az élő Istent. Jézus világosan választ adott, nem ezen vagy azon a hegyen önmagában, hanem lélekben és igazságban. Aztán azt látjuk Jézus életében, hogy nagyon gyakran felment egy bizonyos galileai hegyre, nem tudjuk egészen pontosan a helyét, vagy nincs megnevezve a Bibliában, ahol a szolgálata elején egész éjszakát töltött imádsággal, magányos imádsággal. Ezt követően hívta fel a tanítványait, és a hegyen választotta ki közülük a 12 apostolt. És akkor elérkezünk ahhoz a hegyhez, majd még egy ívet tovább mondanék, ahol most látjuk ebben a felolvasott ige szakaszban az Úr Jézust és a tanítványait. A hegyi beszéd és egy hegyen elmondott beszéd, hogy pontosan hol volt ez, vagy hol lehetett ez, akik Isten kegyelméből már járhattunk azon a hegyen, tudjuk, hogy van ott most egy hegy, amit így neveznek, hogy Boldog Mondások hegye, a genezáreti tó északi partján. Ez egy olyan terület volt, ami valóban egy szinte amfiteátrumhoz hasonló területet mutatott, a természetes íd mögött a genezáreti tó vize felerősítette a hegytetőn beszélő személynek a hangját, ami valószínűleg legalábbis ezt mondják, és ott ezt kipróbálták, nagy távolságból is hallható volt. Itt mondta el az Úr Jézus, vagy legalábbis ezen a tájon mondta el a hegyi beszédet. De az is nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus nem csak személyes életében játszottak szerepet a hegyek, hanem tanításában és proféciáiban is. Hiszen többek között is, majd erről hallunk is, meg beszélgetünk is itt éppen itt a hegyi beszéd kapcsán, az egyházat, az övéit, hegyen épült városhoz hasonlította. A megcselekedett parancsait pedig ahhoz az építkezéshez, amelyet egy biztos sziklára vetett valaki. Jézus beszélt a hegyeket mozdító hitről. Használta a hegyek között elveszett lyuk példázatában a hegy képét. És beszélt arról is, hogy majd a hegyek közé fognak menekülni, amikor a végső időkről tanított Jézus, azok a tanítványok, akiket elér ez a veszedelem. És azt is olvassuk Jézus életében, hogy a kenyér szaporításnak a helyszíne is egy hegyen történt. Felment Jézus a hegyre, és lejutott a tanítványaival, olvassuk a János írása szerinti evangéliumban. Valószínűleg ez is a genezáreti tó partján van, ott is van egy helység, ma Tabgának hívják, ahol ez a csodálatos történés megtörtént. Ahol is olvasunk, hogy miután ez az esemény megtörtént, ez a csodálatos kenyér szaporítás átkelt a genezáreti tó útján, és a másik oldalon egy hegyre fölment imádkozni. Onnan jött le akkor, amikor beesteledve a tó közepén a tanítványai küszködtek a széllel, és természetfeletti módon megjelent számukra. a gadarénus ember megszabadítása is, amikor átment a keleti partjára a genezereti tónak, egyik hegyen történt. És arról is olvasunk, hogy ez az ember éjjel és nappal a hegyeken és sírboltokban volt kiáltozva és magát kövekkel vagdalva. Oda menekült az emberek elől, illetve ott élte meg szerencsétlen megkötözött életét. Ott szabadította meg az Úr Jézus ettől a súlyos tehertől. És azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor fölvitt három tanítványt magával a megdicsőülés hegyére, ott maga ezen a hegyen megdicsőült előttük, és Illéssel és Mózessel beszélt a jelenlétükben. Aztán az olajfák hegyét is látjuk, ahol Jézus Krisztus nagyon sokszor megjelent, éjszaka ott éjszakázott több alkalommal is, jeruzsálemi látogatásai idején, és innen vonult be dicsőségesen Jeruzsálembe, amikor virágvasárnap bevonult a Szamárháton. És itt hangzott el az utolsó időkről szóló tanítása is ezen a hegyen. És amikor az utolsó tusáját vívta, akkor ezen a hegyen, az olajfák hegyén mondta ki az egyik legnagyobb mondatot: Atyám, legyen meg a te akaratod, vércseppeket verejtékezve értünk. És azt is tudjuk, hogy feltámadását követően is egy hegyről ment fel a mennybe. És a legnagyobb eseménye életének és az értünk vívott csodálatos küzdelmének is egy hegyen, a Golgota hegyén történt. És amikor Jézus Krisztus a Golgotán meghalt, levették a keresztről, betették a sírboltba, akkor miután feltámadott, és a tanítványai előre mentek Galileába, ugye rendelte, azt mondta az asszonyokon keresztül nekik, hogy menjenek arra a hegyre, ahol találkozni kíván velük. Szeretnék majd erre utalni még. Jézus Krisztus itt adta ezen a hegyen a nagy missziói parancsot is az apostoloknak, hogy menjenek el, és tegyenek tanítvánnyá minden népeket. Jézus Krisztus életét nagyon sokan párhuzamba vonják, és nem véletlenül Mózessel, hiszen Mózes az Ószövetség úgymond emberi értelemben törvény adója, és Jézus az új szövetség új törvény adója, hegyen kapta és adta tovább ezt az üzenetet. Jézus Krisztus valóban egy hegyen mondta el a hegyi beszédet, törvényt, evangéliumot, és mind a kettőt együtt. De amire most utalni szeretnék még, az azt számomra felismert valóság, hogy egy különös ívet láthatunk Jézus életében, itt ezen a ponton a hegyi beszédben elmondottak, illetve a tanítványok kiküldésének kapcsolatában. A tanítványát tétel összefüggésében, hiszen Jézushoz itt oda mentek a tanítványai, azt olvastuk, amikor leült a hegyen és tanította őket, és feltámadása után oda rendelte őket a hegyre, nem tudjuk, hogy pont erre a hegyre, vagy nem, lehetséges, hogy ugyanerre a hegyre, hogy kiküldje őket tanítvánnyá tenni minden népeket. És azon a hegyen, amire fölvitte Jézus a tanítványait, illetve amire oda rendelte őket, Jézus Krisztus kinyilvánította a teljhatalmát, beszélt az ő felkészítő munkájáról, megmutatta az ő küldetésének célját, és biztosította őket arról, hogy velük marad, velük lesz minden napon a világ végezetéig. Emlékszünk jól a szavakra, de hagyj idézzem ezt a Máté írása szerinti evangélium végéről, a 28. fejezet 18. 20. verseiből. Így hangzik: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor kiválasztotta, felhívta a tanítványait, tanítást adott nekik arról, mit jelent a tanítványi élet. Amikor kiküldte őket a missziói parancsal, akkor pedig azt a parancsot adta nekik, hogy ők maguk tegyenek tanítvánnyá másokat. És nyilvánvaló abból, amit Jézus tett és amit tanított, hogy csak tanítvány tehet tanítványá másokat. Nem önmagában egy tanult ember, nem az az ember, aki sok mindent már megértett, hanem az, aki tanítványa lett a mesternek, aki egyé vált az ő mesterével. És nyilvánvaló az is, hogy a tanítás célja nem volt soha öncélú. Nem önmagukért lettek tanítványok ezek a tanítványok, hanem másokért. Mert Jézus Krisztusnak az volt velük a terve, hogy a tanítványát tett övéit mások tanítására alkalmassá tegye. És ebből az ívből azt láthatjuk, testvérek, és azt gondolom, ez azért fontos, majd újra visszacsatolok ide, hogy a hegyi beszédet úgy kell és úgy lehet olvasnunk, mint a tanítványi élet és a tanítványát tétel ABC-jét. Vagyis a hegyi beszédben Jézus Krisztus az övéit tanítja, hogy mások tanítására alkalmassá váljanak. És természetesen nem önmagában abban, ahogyan mondtam az előbb, hogy ismeretet szerezzenek, hanem abban, hogy tanítványként megélve azt, amit ő tanít, másokat is tanítani tudjanak erre az életre. És ennek a hegyi beszédnek, ahol tanította a tanítványait, tulajdonképpen a titka nem valami megfoghatatlan valóság, hanem a titka maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, hiszen ő tanít, őt halljuk és őt látjuk mindenben, és ő maga az, aki minden szavát, amit kijelentett, beteljesített. Jézus Krisztus szavai nem értekezések voltak a jóról és az igazról, nem valami fajta fenkölt mondani való volt ez, hanem is ez nagyon fontos, hogy ezt jól megértsük itt az elején, a szavai parancsok voltak. Parancsok voltak. Ilyen értelemben igenis a párhuzam áll, és nagyon fontos, ahogyan Mózes parancsot adott, az Úr parancsait adta tovább, amit az Úr rendelt, Jézus Krisztus is parancsot adott az övéi számára. Nem azért adta ezt a tanítást, hogy valamit úgy mond, ahogyan mondtam, megértsenek valami szebbről, többről, jobbról az emberek, hanem azért adta, hogy mindezt megéljék, hogy mindez jellemezze őket. Hogyan is mondja Jézus a missziói parancsban? Mi a tanítvány célja, amikor tanítványát tesz? Azt olvastuk, hogy tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket, tanítva őket. Miért? Hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Nem azt mondja Jézus, hogy amit én mondtam nektek, azt próbáljátok meg alkalmazva átadni, vagy valamennyire meggyőzni azokat, akik körülöttetek vannak. Nem. Azt mondja, amit én parancsoltam nektek, azt tanítsátok meg, és mi a célja? Hogy megtartsák mindezt. Hogy megtartsák mindezt. Jézus nem hagy kétséget afelől, testvérek, és ezt azért kell látnunk, hogy az egész beszéd ívét ilyen módon is értsük, hogy az a célja ezzel a beszéddel Jézusnak, hogy az övéi megtartsák mindezt. Nem mondom el az üzenetet, majd a végén hallani fogjuk kifejtve ezt, de Jézus így mondja, hogy a végén, aki tehát hallja tőlem a beszédeket és cselekszi azokat, az a bölcs ember. Az a kősziklára építő ember, az a bölcs ember, aki hallja és cselekszi. Nagyon fontos tehát, hogy ezt lássuk, és újra mondom, majd visszacsatolok ide még a későbbiekben is egy kicsit, hogy Jézus szándéka a hegyi beszéddel az élet. Az, hogy így éljenek az övéi. Nem az, hogy többet tudjanak, vagy mást is tudjanak az övéi, mint mások. Ahogyan a hegyi beszéddel foglalkoztam, örömöm volt az, hogy felfedeztem, hogy a Magyar Nemzeti Galériában van egy festmény, az a címe, hogy hegyi beszéd, nem tudom, hogy van-e, aki ismeri ezt a képet. Ferenczi Károlynak a festménye ez. Ő a magyar impressionizmusnak az egyik mestere volt. A 19. század vége, 20. század elején élt, és azt is leírják erről a festményről, hogy a kortársai és a szemtanúk elmondják, hogy milyen komolyan készült ennek a festménynek a megfestésére Ferenczi Károly. Nagybányai tartózkodása idején festette, és megiklette őt ott egy táj, egy hegy, egy olyan rész, ami megragadta a szemét, a szívét, és nagyon komolyan ez a bibliai téma így került elé. És nagyon érdekes volt, hogy családtagokat, barátokat, sőt, fizetett modelleket is oda vitt erre a hegyre, és oda ültette őket, hogy elkészítse ezt a művet. Vagyis modellt ültek, családtagok meg fizetett modellek is ehhez a műhöz. Miért érdekes ez most számunkra? El is hoztam ezt a képet, majd esetleg megmutatom, aki nem látta még. Számomra azért nagyon érdekes, és meg lehet ezt nézni a Nemzeti Galériában egyébként, mert akkor élő embereket festett le. A saját kora embereit festette le. Jézushoz oda telepedve. És ez nekem nagyon beszédes lett, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt ma élő emberekként mi magunk is megéljük és végig gondoljuk, mert oda festett felnőttet, gyereket, férfit, nőt, katonát, polgárt, földművest, ez szóval az akkori kornak, vagy az ottani életkörülményeknek az embereit, hogy hogyan gondolta és miként, ezt mindig a művész tudja belül, ezt mi sokszor talán félreértjük, vagy félremagyarázunk, de mindesetre nekem a benyomásom és a kép arra adott ösztönzést, hogy végig gondoljam, ez így jó. A hegyi beszédet nem úgy kell nézni, hogy akkor ott hogyan ültek vele Jézussal a tanítványok és a sokaságnak egy része, akik ugye fölmentek oda a hegyre, hanem úgy jó, hogyha magunk is oda tudunk telepedni, mert Jézus Krisztus ezt a hegyi beszédet örökre szólóan, legalábbis egy világkorszakra nézve, örökre szólóan tanította, nekünk is szól. De akkor pontosítsuk még egyszer, hogy kiknek is szól a hegyi beszéd? A tanítványoknak. Testvérek, ez nagyon fontos a mindenkori tanítványoknak, mégpedig az elhívott tanítványoknak. Hiszen Jézus Krisztus elhívása előzte meg mindezt. Jézus tanítványokat hívott el magának, az előző fejezeteket is, vagy részleteket is olvassuk majd el a Bibliában, érdemes úgy ideérkezni, hiszen ezt megelőzően egészen konkrétan ennek a leírását látjuk. Megszólított embereket, halászokat többek között, Pétert és Andrást, és azt mondta nekik, hogy kövessetek engem, és emberhalászát teszlek titeket. A tanítványait a későbbiek során is Jézus emlékeztette erre, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Miért nagyon fontos ez? Miért nem jó, testvérek, hogyha a kereszténységünk a magunk választásán alapul? Hát azért, testvérek, mert ha az emberi döntés önmagában az, ami alapján mi keresztény életet akarunk élni, akkor ez a döntés úgymond módosítható is. Lehet, hogy egy idő után azt mondjuk, hogy nem jó döntöttem. Az az életút, amit bejár így, a maga választotta Isten tisztelettel az ember, az tulajdonképpen nem másra épül, mint a saját elhatározására. Ez pedig nagyon kevés, testvérek. Sőt, nem kevés, ez igazán tökéletesen alkalmatlan arra, hogy azt, amire Jézus elhívott, azt betölteni tudjuk. És ezért is emlékeztette a tanítványokat, és bennünket is emlékeztet. Nem ti választottátok az én követésemet, hanem én választottalak benneteket, hogy kövessetek engem. És ez azt jelenti, testvérek, hogy egy embernél sokkal nagyobb erőről van itt szó. Mennyei erőről. Mennyei elhívásról. Mennyei felhatalmazásról. És mi ennek a mennyei elhívásnak, kiválasztásnak csak engedelmeskedünk. Alávetjük magunkat. Alávetjük magunkat egy nagyobb akaratnak. Mert meghalljuk Jézus hívását, és igent mondunk rá. Nem mi vagyunk, akik ezt kitaláltuk. Nem mi vagyunk, akik ezt megvalósítjuk önmagunkban. Nem mi vagyunk, akik ezt ilyen módon megpróbáljuk betölteni. Mert mindig ingatag lábon áll, testvérek, annak az embernek a kereszténysége, aki egyszer csak elhatározza, hogy ő mától fogva másként csinálja. Mert ilyen esetben csak idő kérdése az, hogy mikor jut majd más eszébe akár, és akkor majd más fog tenni. De akit Jézus Krisztus megszólít, akit Jézus Krisztus elhív, és azt mondja, kövess engem, az valóban nem a maga erejéből, nem a maga szándékát, hanem Jézus Krisztus által Jézus szándékát viheti végbe. Jézus Krisztus látta a hozzáérkezőket, és nagyon érdekes az is, hogy a sokaságot, akik ott voltak, tulajdonképpen Jézus nem használta ki a maga népszerűségére. Ma ezt egész másként teszik emberek, egész másként élnek ezzel. Jézus Krisztus felment a hegyre, és leült. Máté, ahogyan írja az evangéliumot, bizonyára, ahogyan tudjuk is ezt az ő írásának egyik céljaként, a zsidóság számára fogalmazza meg első renden az evangéliumot. Éppen ebben a képben, hogy fölment, valóban, mint Mózes, ahogy fölment a Sínai hegyre, erre az utalásra is talán utalást tesz, mert valóban Jézus új törvényadóként jelent meg. És azt akarja Máté is, hogy az olvasói lássák ezt. Miről szól a hegyi beszéd? Mi a tartalma? Hadd mondjam most így, testvérek, röviden összefoglalva, és ezt fog kibomlani előttünk, majd látni fogjuk, hogy így van-e. Így, hogy mondjam, így lett számomra ez most valósággá. A különbségről szól. A különbségről szól. Ne tévesszük össze, ez nem a különbség szinonimája, és nem is a mai hangzatos másság szinonimája, hanem a valódi különbözőségnek a kifejezése. Testvérek, a hegyi beszéd a Jézus Krisztussal, Jézus Krisztusban élő újjászületett ember valódi másságát tükrözi. Az Isten országában élő ember különbözőségét. Egy illusztrációt hadd hozzak ide, amit a keskeméti testvérek közül, akik akkor ott lehettek, hallottak, de talán nem lesz hiába való nekik újra hallani, de a fasori testvéreknek is hadd hozzam ide, a többieknek, mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Az első századok egyik levelében, amelyet egy pogány embernek, Diognétosznak írtak válaszul, aki valószínűleg Marcus Aurelius császár nevelője lehetett, a következőt olvassuk. Erről a különbözőségről és egyfajta hasonlóságról is, mert ez a kettő együtt igaz. Figyeljük meg ezeket a szavakat, gondolatokat, nagyon bátorító hallani őket. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, amelyekben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, amelyet beszélnének, nincs sajátos rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, és az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. Most is megállok itt, ugyan akkor is, amikor idéztem, megálltam az igehirdetésben. Tehát arról beszélnek ezek a szavak, ez az első századokban leírt néhány gondolat, hogy a keresztények egyfelől ugyanolyan emberek, mint a többi. És mégis mások. Azt mondja itt, hogy nem az öltözködés önmagában, vagy az étkezésben nyilvánul meg igazán, hogy ők hova tartoznak, hanem az élet egyéb területén mutatkozik meg a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. És most elkezdi ezt tételesen sorolni, folytatom tovább. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényként. Mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak. Gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el.
Közös az asztal, amelyhez letelepednek, de nem közös az ágy.
Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenki szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, és mindenben bővölködnek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőként büntetnek, amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen, a görögök üldözik őket, de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani gyűlöletük okát. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztjének a világban. Azt gondolom, egy nagyszerű illusztráció ez, és testvérek, ez a leírt mondat, ez nem egy fenkölt ideának a leírása, hanem húsvér emberek életéről szóló bizonyságtétel. Ilyenek voltak, ilyenek, és ilyenek lesznek mindenkor igaz, valódi keresztjénei. Különböznek. Különböznek. Mások. Ez a különbség, ami meg kell, hogy mutatkozzon az életükben. Erről ír a hegyi beszéd. Erről beszél Jézus. John Stott, akinek a hegyi beszéd magyarázata sok alapot, támpontot ad nekünk ezen a héten, így ír erről. Tulajdonképpen így fogalmazza meg ő röviden, egy keresztény ellen kultúra ez. Abban a világban, ahol élünk. Igen, igaza van, mert erre van szükség. Ezt kellene felmutatni. És hogy mondjam most így testvérek, én ezt megerősítve, még inkább megerősítem, hiszen ez a mű, ez a hegyi beszélőről szóló magyarázat is John Stott tollából, Isten lelkétől hiszem, hogy megáldva, ez évtizedekkel ezelőtt született meg. És a mai kor, a posztmodern kor, a modern kor, utáni kor, nem megyek most ebben bővebben bele, bár erről is érdemes lenne beszélnünk, bizony nagyon-nagyon igényli, még akkor is, ha egészen más mutat, de éppen a modernségbe vetett csalódottság miatt nagy nyitottságot mutat a radikális dolgok iránt. És én azt tapasztalom, azt látom, és ez egy személyes bizonságtétel most, hogy nagyon nagy ereje van, ereje lehet, ereje kellene, hogy legyen a radikális hitnek. Jézus Krisztus hegyi beszédben elmondott tanítása, az igazán radikális hitnek a tanítása. Nem egy felszínes vallásosság, hanem életet formáló különbözőség, másság, amely nyilvánvalóan parancs, életet formáló erő, amely valóban a valódi keresztények igazi bizonyságtételének alapja lehet. Ma az embereket kiábrándultság jellemzi. Ma az emberek kiábrándultak nagyon sok mindenből. Kiábrándultak, ezt is ki kell mondanunk, az erőtlen kereszténységből is. És ahogyan látjuk Európát, ijesztő jeleket látunk. Erről is, ha beszélgetünk, majd bizonyára érdemes lesz szólni. A parancsoló iszlám Európában sokkal komolyabb missziói munkát fejt ki és ér el, mint a kereszténység. Nehéz kimondanom, de ez így van. 2050-re olyan prognózist mondanak, olyan előre tekintést fogalmaznak meg, hogy minden harmadik ember Európában iszlám lesz, muszlim lesz.
2050-re. Nincs olyan nagyon messze, ez lehet, hogy a mi életünktől még nagyon távol van, mert már mi ezt nem éljük meg, vagy kevesen élik ezt meg. De testvérek, ez elég megdöbbentő. És sokan, amikor elemzik ezt, akkor azt fogalmazzák meg azért, mert a muszlim hit, a mohamedán hit parancsoló és radikális hit, ami megmondja, hogy mit kell és hogyan élni, és hogyan kell valóban ezt beteljesíteni. A kereszténység pedig gyenge. Európában gyenge. Nem radikális, hanem formális. Vallásosság és nem élettel, erővel teli valóság. Jézus pont ez ellen szól a hegyi beszédben. Jézus szavai hegyi beszédben radikális üzenetet mondanak. Olvastam már arról, testvérek, hogy metodista templomot mecsetnek használják már, eladták. A metodisták, átlagosan így kell mondanunk, legalábbis egy bizonyos értelemben egy frissebb kereszténységet hordoztak, mint a reformátusság. Nem mondom, hogy mindenütt és egyformán így van ez, de tükrözi ez a példa is, hogy hát nem így van ez, természetesen már lutheráns templomokat is adtak bérbe, meg adtak át, de megrázul ezeket olvasni, testvérek. Jézus Krisztus szeretné, hogyha erővel teli lenne a kereszténységünk, nem is szeretné, erre hívott el, ezt ajándékozza nekünk, erre késztet, erre hatalmaz fel, éppen a hegyi beszéden keresztül. Ezért is nagyon fontos ezt végig gondolnunk, és most mindjárt néhány kérdésre válaszolva az is magunk számára világossá válik, hogy mi hogyan is állunk ehhez. Mind az Ószövetség népének, mind az újnak világosan fel kell mutatni a valódi különbözőséget. Ugye Mózes könyvében, harmadik könyvében azt olvassuk a 18. fejezet 3. versében, ne kövessétek szokásaikat, a környezetükre mondja ezt. Tehát a körülöttük lévő népekre. Jézus pedig azt mondja itt a Máté 6.8-ban, a hegyi beszédben, ne legyetek hozzájuk hasonlók. Ugyanerről beszél, ne legyetek hozzájuk hasonlók, ne kövessétek szokásaikat, legyetek mások, legyetek azok, akik két a kegyelem tehet. És nyomtat nyomám most néhány kérdést még szeretnék föltenni, amire együtt keressük majd a választ. Föltették ezt a kérdést sokan, vajon hiteles-e a hegyi beszéd? Mert azt fogalmazzák meg sokan, hogyha ez nem hiteles beszéd, akkor kár erről beszélgetünk. Ha nem tudjuk, hogy ez igazán Jézus szavai, leírását jelentik-e, vagy valami más tanítványok által összefoglalt fércmunka, valaki így fogalmazza meg, akkor mit is kezdjünk vele? Hát megdöbbentő próbálkozások próbálták hitelteleníteni a hegyi beszédet, szétválasztani ennek a csodálatos egységes tanításnak a tartalmát. Hadd mondjam, és akkor ebből egy picit rögtön érezni fogják a testvérek, hogy hát lehet ezt sok oldalról megközelíteni. Elolvasni, elmondani 10 perc alatt el lehet a hegyi beszédet. 10 perc alatt. De megélni, testvérek, ez egy életre szóló feladat. Jézus tanításának az összefoglalása ez. Azon is elkezdtek gondolkodni, hogy hát akkor meddig is tanított Jézus 10 percig? Elmondta, és akkor befejezte a tanítást. Ne vonjuk ezt se kétségbe, de az sem jelenthet problémát nekünk, hogyha mindaz, amit előttünk van, egy összefoglalása, summája annak, amit ő tanított. Lehet, hogy egy hegyi táborban, ahogy az egyik magyarázó mondja, ahogy fölvitte őket a magaslatra, egy hegyi táborban egy ilyen héten tanította a tanítványait. Több napon át. Annak a foglalata az, ami itt van előttünk. Máté leírásában, illetve amit Lukács is leír a fenségkor mondott beszédről, ugye egy picit az még rövidebb ennél verseiben, de tartalmában érinti ezeket. A kérdés, testvérek, én így fogalmazom, és ezzel most nem megyek bőven, mert valakit érdekel, nyugodtan tanulmányozzon ebből sokkal többet, mint amit én most érintek. A kérdés nem a hegyi beszéd hitelessége, testvérek, hanem az én életem, meg a te életed hitelessége. Ez az igazi kérdés. Az a kérdés, hogy Jézus Krisztusban, az evangéliumokban látjuk, hogy ez az élet útja. És ha ő ezt megélte és tanította, akkor semmi kétségünk nem kell afelől lenni, nem kell kétségünknek lenni afelől, hogy ez igaz-e vagy nem. Az igazi kérdés, hogy hiteles-e az én életem meg a te életed. Ezen gondolkozzunk el ezen a héten. A másik kérdés, ami fakad nyilván az előzőből, és ez is egy gondolatmenet sorra, hogy időszerű-e vajon a hegyi beszéd. Hát Johnson a következő felsorolásban fogalmazza meg az üzenetet, tételesen egy tételbe foglalja össze, amivel most haladni fogunk sorra-sorra, ha másként is fogalmazódnak meg a címeink. Első részben a keresztény jellemről hallunk, a másodikban a keresztények hatása a társadalomban, aztán a keresztény igazságosságról, aztán a keresztények vallásgyakorlatáról, a keresztény életcélról, a keresztény emberi kapcsolatairól, a keresztény elkötelezettségről. Hát erre a kérdésre, amit föltettem, ezek a megfogalmazott mondatok is, de a tartalom sokkal inkább magáért beszélő módon mondják, hogy hogy ne lenne érvényes. Ez ma is érint minket. Miért nem érint bennünket ez, hogy hogyan hatunk a társadalomban? Nem érint bennünket, hogy milyen elkötelezettséggel élünk? Nem érint bennünket, hogy mi az élet célunk? Vagy milyen az igazságosságunk, hogy milyennek kellene lenni a jellemünknek, hát hogy ne érintene, hogy ne lenne időszerű. Ahogyan mondtam, ezzel a képpel kapcsolatban oda kell telepednünk, rólunk van szó, bennünket szólít időszerűen a hegyi beszéd. De a harmadik kérdés is nyilván logikusan következik az első kettőből, vajon megvalósítható-e a hegyi beszéd? Itt mondtam, hogy visszacsatolok majd a legelőször mondottakra. Hát megvalósítható-e? Ezt nagyon őszintén föltették sokan kérdésként. Jézus választ adott erre az életével. A tanítványok választottak erre az életükkel. Az egyház történet választ adott erre azzal, ami benne számunkra felismerhető, az előbb idézettek kapcsán is. És mégis voltak, meg vannak, akik ezt a beszédet egy álomnak tekintik. Egy álomnak, ami nagyszerű, de soha nem lesz valósággá. Megvalósíthatatlan. Egészen odáig, hogy még Albert Schweitzer is, akinek a nevét más oldalról tényleg komoly háladással említhetjük, oda jutott, hogy azt mondta, hogy ez nem más ez a hegyi beszéd, mint a mártíromságnak a törvénye, tudnék egy vészhelyzetben kell alkalmazni csak. Tehát ha ők azon gondolkoztak, ugye nem ő volt ennek a kifejtője, de az egyik továbbadója volt ennek a gondolatnak, hogy Jézus a korai visszajövetelére számított, tehát az utolsó idők, az eszkatológiai kor idejére gondolt, hogy akkor kell ilyen radikálisan élni a keresztényeknek. Egyébként a hétköznapok, a mindennapok világ azt nem lehet meg, nem is kell. Ha majd olyan vészhelyzet lesz, akkor ebben a vészhelyzetben így kell viselkedni. Hát én nem gondolom, hogy ez valóban így lenne. Legtöbbször azt látjuk ezekben a gondolatokban, nehéz kimondani testvérek, hogy kibúvókat keresünk. Kibúvókat, hogy miért nem kell így élni. Azt mondjuk, hogy nem lehet így élni. Én nem tudok így élni. Hát akkor nem is kell így élni valószínűleg. Ha értsük nagyon jól és nagyon világosan, nem a képességeinkkel van a baj, hanem az a kérdés, hogy hiszük-e, hogy Jézus Krisztus által ez valóság lehet az életünkben. Volt olyan, aki leírja, éppen John Scott említi ezt, hogy 12 kibúvót keresett arra, hogy miért nem kell, és el is magyarázta, hogy miért nem kell ezt megtartani, és miért nem is tudjuk megtartani. Ugyanakkor van egy másik véglet is. A másik véglet pedig arról beszél, hogy ez magától értetődő rend, etika, ez mindenkire érvényes, ezt mindenkinek így kell megélni. Hát erre nézd meg, azt gondolom, hogy nagyon találó az a fogalmazás, hogy aki ezt mondja, aki így gondolkozik, az sok mindent csinál, csak bizonyára nem olvasta még el, és soha nem vette komolyan, ami le van írva. Mert azt mondani, hogy ez mindenkire érvényes, és így kell élni, ezt be kellene vezetni mondjuk a polgári törvénykezés rendjébe, mert ugye ez természetes, hogy így kell, azt gondolom, soha nem olvasta végig. Hadd idézzem, hogy John Scottot, ahogyan ő fogalmazza. Akik ezeket emberfeletti elvárásoknak tüntetik fel, nem tudják, hogy mi volt Krisztus célja a hegyi beszéddel. Akik pedig általános érvényűnek tartják őket, nincsenek tisztában az ember bűnös természetével. A hegyi beszéd olvasásakor egyedül az újjászületés szükségességébe és lehetőségébe vetett hit menthet meg bennünket az esztelen optimizmustól és a reményvesztett csüggedéstől. Arról teszünk bizonyságot, hogy mivé tett bennünket Isten ingyen kegyelméből. Mert a hegyi beszéd az újjászületett, kegyelmet nyert ember életprogramja. A tanítványi lét csodálatos ajándéka lehetősége, és ahogyan az elején is idéztem újra, parancsa Jézusnak, hogy megtartsátok mindazt, amit én parancsoltam néktek, sőt, tegyetek másokat is úgy tanítványá, tanítva őket, hogy ők is megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és legyetek bölcsek, akik kősziklára építetek, hogy megmaradjon az életetek minden viharban és minden támadásban, mert ezért mondta el Jézus ezeket a beszédeket, hogy különbözzünk, hogy valóban keresztjének, krisztusi emberek legyünk, Jézus Krisztust felmutató, Jézus Krisztusban élő emberek. A hegyi beszéd tehát nem emberi program, nem emberi etika, hanem a tanítvány csodálatos lehetősége és felelőssége. Megélhető, megvalósítható, kegyelemből megélhető, megvalósítható, csodálatos üzenet. Az Isten országának valósága köztünk és bennünk. Kívánom, hogy megéljünk ebből, megértsünk ebből is, valóban tovább is adjunk ebből majd. Amen. Csendesedjünk el is. Imádságban zárjuk el. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy lélekben fel akarsz vinni bennünket a hegyre, és fel akarod emelni a mi életünket valóban tisztább, magasabb szintre. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor csüggedés fog el bennünket, mert csak magunkra nézünk. Bocsáss meg, hogy kételkedünk és hitetlenkedünk, hogy így nem lehet élni. Ezt senki nem töltheti be. Köszönjük, hogy nem olyat állítottál elénk, ami lehetetlen, hanem olyat, ami benned is általad világosan tükrözi, hogy csak benned is általad lehetséges. Bocsáss meg, ha mi nélküled akarunk keresztjének lenni. Bocsáss meg, hogy nem hívunk segítségül téged. Bocsáss meg, hogy a rendelkezésünkre álló lehetőséget és erőt mi nem aknázzuk ki, nem alkalmazzuk az életünkre. És bocsáss meg, hogy ezért valóban erőtlenek vagyunk ebben a világban, és sokszor egyáltalán nem vagyunk vonzóak, egyáltalán nem akarnak emberek hasonlóvá lenni hozzánk, mert ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Könyörülj rajtunk, hogy változzon az életünk. Könyörülj rajtunk, hogy ezen a héten a hegyi beszédnek az üzenetei valósággá váljanak számunkra, és valósággá váljanak bennünk. A te szent lelked ereje által, újjászülő hatalmad ereje által, hogy ne mondjunk le erről a mértékről, és ne elégedjünk meg azzal, akik vagyunk, hanem lehessünk azok, akikké te akarsz tenni bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy az áldásodban reménykedhetünk. És kérjük, hogy tedd ezt a napot, és az előttünk lévő napokat örömtelivé, áldottá, gyümölcstermővé. A te dicsőségedre. Amen.